Az idős hölgy menten zavarba jött. Nem, hát én persze csak arra gondolok, mármint ha összefüggésben nézzük a dolgokat, hiszen érti, hát ugye a tények előtt alig hunyhatunk szemet, nem? Sajnos nem egészen értem. A dolog ugyanis így áll. Először is itt van Mr. Fortescue. Rex Fortescue. A városi irodájában érte a halál. Aztán következik Mrs. Fortescue. Ül a könyvtárszobában és teázik. És zsemlét eszik. Mézes zsemlét. Azután szegény Gladys. Orrán a ruhacsipesszel. És csak össze kell olvasni az egészet. Az a végtelenül bájos Mrs. Lance Fortescue azt mondta nekem, hogy az egészben nincs semmi összefüggés, csak hogy ebben tévedett. Szerintem valósággal kiállt az összefüggés. Csak el kell olvasni, nem gondolja? Nem hiszem, hogy kezdte lassan Nilly felügyelő. Miss Marple sietősen közbevágott. Maga úgy 35-36 éves lehet, ugye, felügyelő úr? Ha jól emlékszem, amikor maga kisgyerek volt, akkoriban épp nem voltak divatban a gyermekmondókák versikék. Valósággal tiltották. De ha valaki lúdanyon nevelődött, nos annak igazán szembeszökő a dolog, nem? Én azon tűnődtem, Miss Marple elhallgatott, de aztán megemberelte magát, és bátran folytatta. Persze tudom, orcátlanság, hogy én ilyesmit mondok épp magának. Kérem, Miss Marple, csak bátran mondjon el bármit. Ó, igazán maga annyira megértő, el is mondom. Habár, mint említettem, magam is tudom, hogy nagyon öreg vagyok, zavaros a fejem, és igen könnyen lehet, hogy helytelenül fogom fel a dolgot. No, de hogy ne csűrjem, csavarjam, érdeklődött már Fekete Rigók felől? Nilly felügyelő mintegy 10 másodpercig Miss Marple-re mellett. Arcán tökéletes értetlenség honolt. Első pillanatban azt hitte, az öreg hölgy hirtelen megzavarodott. Fekete Rigók, ismételte elhaló hangon. Miss Marple hevesen bólogatott. Hát persze, mondta, és legott szavalni kezdett. Hathatosról énekelj, egy marék rozsa zsebben, ó, a pástétomban 2 tucat, Fekete Rigó. Hogy felszeletelték, Trilla kelt, hú, huncut a bíró, a király asztalára került a 2 tucat, Rigó. A kincstárban ült a király, latolta mennyi a pénze, a királyné a szép szalomban nézett kent a kenyérre. Teregetett a kis cseléd, a kertben csudajó, pisze orrába belecsípett egy Fekete Rigó. Úristen, sóhajtott Nilly felügyelő. Ugye pontosan ráillik? Kérdezte Miss Marple. A zsebében csak ugyan rozs volt, nem? Az egyik újság megírta. A többi csak annyi, hogy gabona. De ugye valóban rozs volt? Nilly felügyelő bólintott. Na tessék, vágta ki diadalmasan Miss Marple. Rex Fortescue. Márpedig Rex latinul királyt jelent. A kincstárban ült a király. A királyné pedig, Mrs. Fortescue, a szalomban mézet kent a kenyérre. Úgyhogy a gyilkosnak muszáj volt azt a ruhacsipes szegény Gladys orrára rakni. Úgy tetszik gondolni, hogy egy őrült agy terméke az egész. Nos, természetesen sosem jó elhamarkodottan következtetni, de annyi bizonyos, hogy felettébb különös. De csak ugyan érdeklődnie kellene Fekete Rigók felől, mert Fekete Rigónak egyszerűen kell lennie. E pillanatban belépett a szobába Hay őrmester, és sürgető hangon szólalt meg. Felügyelő úr! Miss Marple láttán elhallgatott. Nilly felügyelő nagy nehezen felocsúdott az iménti megrázkódtatásából, és megszólalt. Nagyon köszönöm, Miss Marple. Majd megvizsgálom a kérdést. Mivel kegyed érdeklődött a leány iránt, talán lenne szíves átnézni a holmiát a szobájában. Héjörmester nyomban megmutat mindent. Miss Marple megértette, hogy elbocsátották. Búcsút csicseregve távozott. Fekete Rigók, motyogta maga elé Nilly felügyelő. Héjörmester csak bámult. Nos, Héj, miről van szó? Felügyelő úr, szólt ismét izgatottan Héj. Ezt nézze meg! És egy 2-es tisztaságú zsebkendőbe bugyolált tárgyat szedett elő. A bokrok között találtam, jelentette ki héjörmester. Valamelyik hátsó ablakból dobhatták ki. A rejtelmes tárgyat főnök elé helyezte az asztalra. A felügyelő előrehajolt, és fokozódó izgalommal vette szemügyre. A szóban forgó tárgy kis hián teli üveg narancsdzsem volt. A felügyelő szótlanul merett rá. Arcára az a megkövesült bambaság telepedett, amely mögött Nilly felügyelő gondolatai rendszerint a lehető legvadabb iramban száguldottak. Film pergett lelki szemei előtt. Első kép, egy teli üveg narancsdzsem. Vágás. Két kéz óvatosan leszedi az üveg tetejét, kiszed egy kevés dzsemet, taxinkészítményt kever vele, aztán visszarakja az üvegbe. Elsimítja a dzsem felszínét, óvatosan visszarakja az üveg tetejét. Snitt. Néli felügyelő helyőrmesterhez fordult. Nem szedik ki az üvegből a dzsemet? Nem dzsemtartóban szolgálják fel? Nem, felügyelő úr. A háború alatt, amikor mindennel spóroltak, megszokták, hogy üvegben adják be, és azóta is így teszik az asztalra. Így persze könnyű, motyogta Néli. Azon kívül, folytatta helyőrmester, csak Mr. Fortescue szokott narancsdzsemet enni reggelire. Meg Mr. Percival, amikor éppen itthon van. A többiek gyümölcsízt vagy mézet fogyasztanak. Néli bólintott. Hát igen, így persze egyszerű. Kis szünet után tovább pergett a film. Kép, reggeliző asztal. Rex Fortescue a narancsdzsemes üveg után nyúl, kivesz egy kanállal, ráteszi a vajaspirítósára. Könnyebb, sokkal könnyebb, mint megkockáztatni a nehéz műveletet és belelopni a kávés csészéjébe. Csalhatatlan biztonsággal lehet így megmérgezni. És azután? Újabb vágás. A kép most már egy kicsit homályosabb. A narancsdzsemes üveg helyébe másikat csempészni, amelyikből pontosan ugyanannyi hiányzik. A képen most nyitott ablak látszik. Egy kéz a bokorba hajtja a narancsdzsemes üveget. De kinek a keze? Néli felügyelő hivatalos hangon szólalt meg. A tartalmát elemeztessék. Elsősorban taxinnyomokat keressenek. Nem következtethetünk elhamarkadottan. Igenis, felügyelő úr, új lenyomat is lehet az üvegen. Csak nem az, amit keresünk, mondta borúsan Néli felügyelő. Rajta lesz persze Grady-zé, meg Crumpé, meg magái Fortescue-é. Minden bizonnyal ott lesz Mrs. Crump új lenyomata is, valamint a fűszersegédé, és azon kívül is még egy tucat. Aki taxint tett a dzsembe, annak arra is volt gondja, hogy a keze nyoma rajta ne maradjon az üvegen. No meg aztán, ne siessük el a következtetést, mint már mondtam. Honnan veszik és hol tartják a narancsdzsemet? Az ügybuzgó helyőrmester erre is tudott válaszolni. A narancsdzsemet meg a gyümölcsiszt fél tucatjával hozatják. Amikor az üveg már majdnem kiürül, friss üveget tesznek a tálalóba. Vagyis, mondta Néli, napokkal előbb is már bererakhatták a mérget, mielőtt az asztalra került volna. Márpedig ez azt jelenti, hogy aki csak a házban volt, vagy a házba juthatott, hozzáférhetett az üveghez. A házba juthatott. Ezen helyőrmester egy kissé eltűnődött. Vajon mire céloz a felettese? Néli a következő, logikusnak tűnő feltevéssel állt elő. Ha a narancsdzsembe már korábban mérgettett valaki, szükségképpen nem csak azok a személyek gyanúsíthatók, akik a tragédia reggelén ott ültek az asztalnál. Miáltal számos érdekfeszítő új lehetőség tárul fel előttünk. Néli már látta magát, amint különféle személyeket kihallgat. Ezúttal merőben más szemszögből. No de ne hamarkodjuk el a dolgot. Még azzal a badar versikével is hajlandó esetleg foglalkozni, amit a jó öreg Miss hogy is hiák adott elő. Mert a versike kétségtelenül sok mindenben egyezik, méghozzá meglepő módon egyezik. Hogy más ne mondjunk, mindjárt ott van az a dolog, amit ő kezdettől fogva nem hagyta nyugodni. Egy marék rozsa zsebben. Fekete rigó, motyogta magában Néli felügyelő. Helyőrmester bámult akár a borjú az új kapura. Nem fekete ribizli volt, felügyelő úr, magyarázta készségesen. Narancsdzsem. A felügyelő Mary Duff keresésére indult. Az első emelet egyik hálószobájában talált rá, épp elemmunkáját ellenőrizte. Az idősödő szobalány patyolattiszta ágyneműt húzott le az ágyról. Egy széken friss törölközők hevertek. Látszott, hogy a felügyelő nem érti a dolgot. Szálló vendég érkezik? Tudakolta. Mary Duff rámosolygott. Ellentétben a morcos Ellennel, Mary higgadt derűjének nyugodt felszínét mi sem zavarhatta meg. Épp ellenkezőleg mosolygott. Néli felügyelő arca valóságos kérdőjel volt. Ezt a vendégszobát Mr. Gerald Wright számára készítettük elő. Ki az a Mr. Gerald Wright? Miss Ellen Fortescue jó barátja. Néli hangja tökéletesen semleges volt. Úgy volt, hogy idejön. Mikor? Úgy tudom, Mr. Fortescue halálának másnapján érkezett a golfszállóba. A másnapján? Így mondta Miss Fortescue. Méri hangja változatlanul személytelen volt. Azt mondta, szeretné meghívni, előkészítettem hát a szobát. Most azonban a másik két tragédia után alkalmasabbnak látszik, ha Mr. Wright a szállodában marad.
A golfszállóban?
Igen.
Aha, bólintott Neely felügyelő.
Ellen összeszedte az ágyneműt meg a törölközőket, és kiment. Mary Duff kérdő tekintetet vetett Neelyre.
Szüksége van valamire, felügyelő úr?
Neely maga volt a nyájasság. Egyre fontosabb, hogy nagyon pontosan megállapíthassuk az időpontokat. A család tagjai kissé határozatlanok az időt illetőleg. Ez egyébként valószínűleg érthető. Úgy találtam azonban, hogy ön, Duff kisasszony, tökéletes pontossággal tudja az időpontokat. Egyébként ez is érthető.
Nos, talán. Minden esetre csak gratulálhatok önnek, hogy ilyen ragyogóan irányítja a háztartást a...
Nos, az utóbbi halálesetek keltette pánik hangulat ellenére.
Elhallgatott.
Majd kíváncsian megkérdezte.
Hogy csinálja?
A felügyelő éles szeme ugyanis már rég felfedezte Mary Duff páncéljának egyetlen sebezhető pontját. Mérhetetlenül büszke arra, hogy milyen kiváló szervező. Most is mindjárt engedékenyebb lett a hangja, mihelyt a felügyelő erre a témára terelte a szót. Krampék természetesen azonnal távozni akartak.
Ezt úgy sem engedhettük volna.
Tudom. De azt is megmondtam nekik, hogy Mr. Percival Fortescue, nos, valószínűleg sokkal bőkezűbb lesz azokkal, akik megkímélik a kényelmetlenségtől.
És Ellen?
Ellen nem akar elmenni.
Ellen nem akar elmenni, ismételte Neely.
Jók az idegei.
Élvezi a katasztrófát, mondta Mary Dove.
Akárcsak Mrs. Percival. Ő is úgy érzi, hogy az élet tragédiája is csak aféle színi előadás.
Érdekes. Úgy gondolja, hogy Mrs. Percival élvezetét leli a tragédiában?
Ó, dehogy. Ezt nem mondanám, csak éppen, nos, végre történik valami, és neki is hely kell állnia.
Hát önre, Miss Duff, hogy hatottak az események?
Mary Duff vállat vont.
Nem volt kellemes élmény, mondta szárazon.
Neely felügyelőben megint feltámadt a vágy, áttörni ennek a fiatal teremtésnek a páncélját, megtudni, mi megy végül az óvatos és szakszerű higgadt és fegyelmezett magatartás mögött. De mondani csak ennyit mondott.
Nos, tekintsük át az időpontokat és a helyeket.
Ön utoljára a halban látta Gladys Martint, uzsonna időben, vagyis 5:45 előtt.
Igen,
szóltam neki, hogy vigye be a teát.
Ön honnan érkezett akkor?
Fentről, 5 perccel előbb, mintha telefoncsengést hallottam volna.
Tehát nyilván Gladys vette fel a kagylót.
Igen,
téves hívás volt, a tisztítót keresték.
Tehát ekkor látta Gladyst utoljára?
Körülbelül 10 perc elteltével bevitte a teát a könyvtár szobába.
Ezután érkezett meg Miss Eleni Fortescue.
Igen.
Úgy 3-4 perc múlva.
Azután feljöttem és szóltam Mrs. Percivalnak, hogy kész az uzonna.
Általában szólni szokott?
Nem.
Rendszerint mindenki akkor megy teázni, amikor kedve tartja. De Mrs. Fortescue megkérdezte, hogy hol maradnak a többiek.
Mintha hallottam volna, hogy megjött Mrs. Percival, de tévedtem, mert...
Neely félbeszakította. Ez újdonság volt.
Úgy érti, hallott valakit járkálni az emeleten?
Igen. Úgy véltem, hogy a lépcsőnél. De senki sem ment le, úgyhogy feljöttem.
Mrs. Percival a hálószobájában volt.
Épp akkor ért haza.
Kint sétált egyet.
Sétált egyet.
Aha.
Hány óra volt akkor?
Gondolom már 5 felé járhatott.
És Mr. Lancelot Fortescue hánykor érkezett?
Néhány perccel azután, hogy én ismét lementem, azt hittem már korábban megérkezett, de...
Neely megint csak félbeszakította.
Miből gondolta, hogy már korábban megérkezett?
Mert azt hittem, őt láttam a lépcsőforduló ablakából.
Mármint a kertben?
Igen, megpillantottam valakit a taxus sövény túlsó oldalán.
Azt gondoltam, talán ő az.
Ez azután volt, hogy uzsonnázni hívta Mrs. Percival Fortescue-t, és lement a földszintre?
Mary helyesbített.
Nem, nem akkor, korábban.
Amikor először mentem le.
Neely felügyelő rámerett.
Bizonyos ebben, Miss Dove?
Tökéletesen. Ezért lepődtem meg annyira, amikor megláttam.
Mikor aztán becsengetett.
Neely a fejét rázta. Igyekezett fékezni izgatottságát, fegyelmezett hangon szólalt meg.
Nem láthatta Lancelot Fortescue-t a kertben?
Az ő vonatának 4:28-kor kellett volna érkezni, és 9 percet késett.
Lancelot Fortescue 4:37-kor érkezett Bédonhit állomásra. Néhány percig várnia kellett taxira. Azon a vonaton mindig igen sok az utas. Csak 3:45-kor hagyta el az állomást. Vagyis 5 perccel azután, hogy ön egy férfit látott a kertben, és az autóút az állomástól 10 percig tart. Legkorábban 5:55 küldhette el itt a kapunál a taxit. Nem, ön nem Lancelot Fortescue-t látta, Miss Dove. Egész bizonyosan láttam valakit. Igen, igen, látott valakit. Akkor már sötétedett. Pontosan látta az illetőt? Ó, dehogy! Az arcát perce nem láttam, csak az alakját. Magas volt és karcsú. Lancelot Fortescue-t vártuk, ezért gondoltam tehát automatikusan, hogy ő az. Melyik irányba tartott az illető? A taxus sövény mögött a ház keleti oldala felé. Ott van egy oldalajtó. Azt zárva tartják? Napközben nem, csak éjszakára zárjuk be. Tehát az oldalajtón bárki észrevétlenül bejöhetett. Mary Dove elgondolkodott. Azt hiszem, igen. Majd gyorsan hozzátette. Úgy gondolja, hogy az a valaki, akit később odafent járkálni hallottam, ott jöhetett be, és hogy fent elrejtőzött? Úgy valahogy. De kicsoda? Azt majd meglátjuk. Köszönöm, Miss Dove. Mary Dove már épp indult volna kifelé, amikor Neely felügyelő közömbös hangon odavetette. Mellesleg, tudna nekem valamit mondani a fekete rigókról? Ismerettségük folyamán először fordult elő, hogy a makulátlan Miss Dove-ot készületlenül érte egy kérdést. Felkapta a fejét. Hogy mit mondott? Fekete rigók iránt érdeklődtem. Mármint, fekete rigók, ismételte Neely felügyelő. Arcán mélységes bambaság ült. Arra az ostoba nyári históriára gondol. De hiszen az... Miss Dove elhallgatott. Említették, mondta nyájasan Neely felügyelő, de bizonyos vagyok benne, hogy kegyettől pontos beszámolót kaphatok róla. Mary Dove visszanyerte hideg vérét. Bizonyára ostoba rosszindulatú tréfa volt, mondta. 4 döglött rigót raktak Mr. Fortescue íróasztalára a dolgozószobában. Nyár volt, minden ablak nyitva. Valamennyien a kertészinos gyanúsítottuk, de ő váltig tagadta, hogy az ő keze lett volna a dologban. A rigókat ugyanis a kertész lőtte le, és felaggatta a gyümölcsfákra. És valaki levágta a döglött madarakat, és Mr. Fortescue íróasztalára rakta? Igen. Lappangott mögötte valami ok, esetleg holmi képzettársítási rigókkal. Méri a fejét rázta. Nem hiszem. Mr. Fortescue hogyan fogadta a dolgot? Bosszankodott? Természetesen. De nem hozta ki különösebben a sodrából. Ilyesmire nem emlékszem. Aha, bólintott Neely felügyelő. Többet nem szólt. Mary Dove megint kifelé indult, de ezúttal Neely úgy látta, mintha nem szívesen menne ki. Mintha szerette volna kifürkészni, miben töri ő a fejét. Neely felügyelő eléggé hálátlanul bosszankodott. Miss Marple azt mondta, nézzen körül fekete rigók után. És tessék, már meg is találta a nyomorultakat. Igaz, nem 2 tucatot, de tagadhatatlanul rigókat. Hanem az a rigó história még nyáron történt. És kutya legyen, ha tudja, mi közük ehhez a mostani ügyhöz. Nem, egyszerűen nem hagyja, hogy a döglött rigók kísértése eltérítse a nyomozás logikus ösvényéről. Itt épp elmélyű gyilkost kell keresni, és épp indítókkal. De akárhogy fortyogott magában Neely felügyelő, nagyon is jól tudta, hogy mostantól fogva semmiféle, még ha oly tébolyult lehetőséget, nem szabad szem elől tévesztenie. Végtelenül sajnálom, Miss Fortescue, hogy újból zaklatni vagyok kénytelen, de nagyon, nagyon pontosan kell tudnunk a részleteket. Legjobb tudomásunk szerint ön az utolsó, illetve inkább azt mondhatom, az utolsó előtti, aki életben látta Mrs. Fortescue-t. Ön körülbelül 5 perccel 5:30 előtt ment ki a szalomból. Körülbelül akkor, bólintott. Igazán nem tudom pontosan. Védekező modorba tette hozzá. Az ember nem néz folyton az órájára. Nem, természetesen. Amíg 2-esben volt Mrs. Fortescue-val, miután a többiek eltávoztak, miről beszélgettek? Számít, hogy miről beszélgettünk? Valószínűleg nem, mondta Neely felügyelő, de talán következtethetnek belőle arra, hogy mi foglalkoztatta Mrs. Fortescue-t. Úgy érti, arra gondol, hogy ő esetleg maga követte el? Neely felügyelő látta, hogy Ellen arca felderült. Hát igen, a család szempontjából ez minden esetre kedvező megoldás lenne. Nili felügyelő azonban egy pillanatig sem hitte, hogy így lett volna. Adéla Fortescue egyáltalán nem volt öngyilkos típus. Ha történetesen megmérgezte a férjét, azután rádöbbent, hogy rábizonyítják a gyilkosságot, nyilván akkor sem fordult meg a fejében a gondolat, hogy végezzen magával. Szentül hitte volna, hogy még ha gyilkosság vágyával törvényszék előkerül, akkor is felmentik. Nilinek azonban nem volt ellenére. Helen Fortescue azt hiszi, annyit mondott hát, méghozzá az igazságnak megfelelően. Ezt a lehetőséget nem zárhatjuk ki, Miss Fortescue. Most pedig elmondanál, miről beszélgettek? Voltak éppen az én ügyeimről. Miss Fortescue tétovázva elhallgatott. Igen? A felügyelő nyílt nyájas mosollyal nézett a lányra. Én, egy barátom épp megérkezett a környékre, és megkérdeztem Adélét, nincs-e ellenére, ha meghívom, hogy itt szálljon meg nálunk. Aha, és ki ez a barát? Bizonyos Mr. Gerard Wright, tanító. Most pillanatnyilag a golfszállóban lakik. Egészen közeli jó barát? Nili felügyelő sugárzó, atyai mosolyt vetett a lányra. Netán hamarosan örvendetes családi eseményre számíthatunk? Lelkiismeret fordulása támadt a lány félszeg kézmodulata, az arcát elfutó pír láttán. Eleni Fortescue nyilván fülig szerelmes a fickóba. Nos, éppenséggel nem vagyunk jegyesek, és az adott körülmények között nem is igen tarthattunk el jegyzést, de azt hiszem, igen, össze fogunk házasodni. Szívből gratulálok, sugárzott a felügyelő. Mr. Wright tehát a golfszállóban lakik. Mióta? Apa halála után táviratoztam neki. És ő persze azonnal jött. Aha, ezúttal baráti biztatásra élt Nili felügyelő kedvenc szavában. Mrs. Fortescue mit szólt, amikor ön megkérte, hogy Mr. Wright idejöhessen? Ó, azt mondta, minden rendben van, bárkit meghívhatok, akit akarok. Tehát kedvesen felelt? Hát nem éppen kedvesen, mármint azt mondta. Igen, azt mondta. Eleni arcát megint csak elfutotta a pír. Ó, valami butaságot, hogy most már sokkal könnyebb lesz a dolgom. Persze ez jellemző volt Adélére. Hát Istenem, ingatta a fejét Nili felügyelő. A rokonok sok mindent mondanak. Igen, igen, de az a helyzet, hogy Geraldot nem könnyű megérteni. Annyira okos és rengeteg újszerű haladó eszméje van, és ez nem mindenkinek tetszik. Ezért nem értették meg egymást az ön édesapjával sem. Eleni most már lángvörös volt. Apa tele volt előítélettel. Roppant igazságtalan volt Geralddal. Állandóan megsértette az önérzetét. Geraldot annyira kiborította apám magatartása, hogy fogta magát és elrohant. És hetekig nem is hallottam róla. És nem is hallottál volna róla azóta sem, ha apád meg nem hal, és nem hagy rád egy valom pénzt. Gondolta Nili felügyelő. Fennhangon azonban csupán ennyit mondott. Másról nem beszéltek Mrs. Fortescue-val? Nem, nem hiszem. És ez körülbelül 5 perccel 5:30 előtt történt, Mrs. Fortescue-t pedig 5:06 holtan találták. Ez alatt a fél óra alatt ön nem tért vissza a szobába? Nem. Mit csinált? Én elmentem egy kicsit sétálni. A golfszállóba? Én, hát igen, de Gerard nem volt ott. Aha, bólintott újra Nili felügyelő. Ezúttal azonban elbocsátás rejlett a szóban. Eleni Fortescue felállt. Óhajt még valamit? Kérdezte. Köszönöm, nem, Fortescue kisasszony. Amikor Eleni indulni készült, Nili odavetette, megkérdezte tőle. Tudna nekem valamit mondani a fekete rigókról? A leány rámerett. Fekete rigókról? Amik a pástétomban voltak? Na tessék, gondolta a felügyelő. Hát hol lettek volna azok a dögök? A pástétomban. Felhangon azonban csak ennyit kérdezett. Mikor történt ez? Mikor is? Úgy 3-4 hónapja, és apa íróasztalán is volt egy pár. Iszonyúan haragudott. Haragudott, és sokat kérdezősködött? Igen, persze, de nem tudtuk, kirakta oda a rigókat. Van valami elképzelése arról, miért haragudott annyira az édesapja? Hát elég undorító dolog, nem? A felügyelő elgondolkodva pillantott a lányra, de az nyíltan a szemébe nézett. Még valami, Miss Fortescue, mondotta aztán Nili. Nem tud róla, hogy mostohanyja készítette végrendeletet? Eleni a fejét rázta. Fogalmam sincs. De gondolom biztosan csinált. Általában szoktak, nem?
Az volna a helyes, de nem mindenki teszi meg.
Önnek például van végrendelete, Miss Fortescue?
Nem, dehogy is nincs, hisz nem volt semmim, amit örökbe hagyhattam volna. Most persze...
Igen, bólintott a felügyelő. 50 000 font nagy felelősség.
Sok mindent megváltoztat, Miss Fortescue.
Eleni Fortescue kiment, de Néli felügyelő jó néhány percig csak bámult maga el és szótlanul.
Volt min elgondolkodnia.
Mary Duff kijelentése, hogy egy férfit látott a kertben körülbelül 4:35-kor, új lehetőségeket tárt fel.
Már persze, a Mary Duff igazat mondott.
Néli felügyelő elvszerűen soha senkiről nem tételezte fel, hogy igazat mond.
Ám akárhogy nézte, forgatta Mary Duff kijelentését, semmiféle valószínű okot nem talált, hogy miért hazudott volna.
Hajlandó volt tehát elhinni, hogy Mary Duff igazat mondott, és valóban egy férfit látott a kertben.
Ugyancsak nyilvánvaló az is, hogy ez a férfi nem lehetett Lancelot Fortescue,
bármennyire érthetően feltételezte az adott körülmények között Miss Duff, hogy őt látja.
Az illető tehát nem Lancelot Fortescue volt, hanem egy hasonló magasságú és alakú férfi.
Márpedig, ha a szóban forgó időpontban egy férfi járt a kertben, mi több, lopakodott, mert erre kell következtetni abból, hogy óvatosan taxus sövény mögött haladt, nos, akkor valóban van min elgondolkodni.
Mary Duff kijelentéséhez vegyük hozzá azt is, hogy valakit hallott járkálni az emeleten.
Azon kívül ott volt az a kis göröngy
Adéla Fortescue bodaárjának szőnyegén.
Néli felügyelő lelki szemei előtt megjelent a szobában álló finom kis szekreter.
Csinos darab.
Természetesen nem antik, csak utánzat. Benne nagyon is szembeszökő titkos fiók.
A fiók 3 levelet rejtett.
A leveleket Vivien Dubois írta Adéla Fortescue-nak.
Néli felügyelőnek pályafutása során több ezer, mindenrendű és rangú szerelmes levél átment már a kezén.
Ismerte az egész skálát.
A szenvedély fűtötte irományokat, az ostoba levélkéket, az érzelgős remekműveket és a számon kérő dörgedelmeket.
Akadtak óvatos levelek is.
A fent említett 3 példányt Néli felügyelő határozottan az utóbbi kategóriába sorolta.
Még ha történetesen a válóperes tárgyaláson olvassák is Fermiszer Dubois műveit, ott is bátran értelmezhetők a merőben plátói barátság megható dokumentumainak.
Plátói barátságám a javából,
gondolta cinikusan a felügyelő.
Amint megtalálta a 3 levelet, már küldte is fel a Scotland Yardra, akkor ugyanis még az volt a fő kérdés, vajon a koronaügyészi hivatal megfelelőnek találja a bizonyítékanyagot ahhoz, hogy vádat emelhessenek Adéla Fortescue, vagy Adéla Fortescue és Vivien Dubois ellen.
Akkor még minden arra mutatott, hogy Rex Fortescue-t a felesége mérgezte meg, szeretője közreműködésével, vagy anélkül. A még oly óvatos levelekből is meglehetősen biztonsággal kitűnt, hogy Vivien Dubois Mrs. Fortescue szeretője volt. A szövegben azonban, már amennyire Néli megítélte, nyoma sem volt a bűncselekményre való felbújtásnak.
Lehet, hogy szóbeli felbújtás történt,
de ahhoz Vivien Dubois túlontúl óvatos, hogy ilyesmit papírra bízzon.
Néli felügyelő igen helyesen feltételezte, hogy Vivien Dubois felszólította Adéla Fortescue-t, semmisítse meg a leveleit, és hogy Adéla Fortescue azt közölte vele, hogy már meg is tette.
Most azonban itt állnak 2 újabb halálesettel,
ami pedig azt jelenti, legalábbis logikusan azt kellene, hogy jelentse, hogy Adéla Fortescue nem ölte meg a férjét.
Ha csak gyártotta Néli felügyelő termékeny képzelete az új elméletet, ha csak Adéla Fortescue hozzá nem akart menni Vivien Dubois-hoz. Vivien Dubois azonban nem Adéla Fortescue kezére, hanem a 100 000 fontjára pályázott, amelyet a férj halála után az asszony örökölt volna.
Bízvást abban reménykedett, hogy Rex Fortescue halálát természetes oknak tulajdonítják majd.
Agyvérzés, szívbénulás, valami efféle.
Végtére is, az elmúlt esztendő folyamán mindenkit aggasztott Rex Fortescue egészségi állapota.
Mellesleg megjegyezve, mondta magában Néli felügyelő, ezt a kérdést még közelebbről meg kell vizsgálnia.
Az volt az érzése, hogy ez még fontos lehet.
No de menjünk tovább. Rex Fortescue halála nem bonyolódott terv szerint. Haladéktalanul fényderült a mérgezés tényére, és arra is, hogy milyen mérget alkalmaztak. Feltéve, hogy Adele Fortescue és Vivien Dubois bűnös volt, milyen állapotban lehettek akkor? Vivien Dubois nyilván félt. Adele Fortescue pedig elvesztette a fejét. Ostobaságokat csinált, beszélt. Felhívta Dubois-t, fegyelmezetlenül össze-vissza fecsegett, amit, és ez Dubois jól tudta, bárki meghalhatott Tiszafa kunyhóban. Mi lett volna ez esetben Vivien Dubois következő lépése? Még korai volna válaszolni erre a kérdésre, de Lili felügyelő igen hamarosan érdeklődő óhajtott a golfszállóban, vajon Dubois elhagyta el hotelt délután 4 óra 15 és 6 óra között, vagy sem. Vivien Dubois is magas és fekete, akárcsak Lance Fortescue. Besóranhatott a kertből az oldalajtón fel az emeletre, és ott kereste a leveleket, és rájött, hogy eltűntek. Megvárta, netán még tiszta a levegő, aztán lement a könyvtárszobába uzsonna után, amikor Adele Fortescue-t egyedül találta. No de csak lassan-lassan sorjában. Nili kikérdezte Mary Dávot, Eleni Fortescue-t, és most meg kell hallgatnia, mit mond Percival Fortescue felesége. Nili felügyelő Mrs. Percivalt a nappali szobájában találta az emeleten. Épp levelet írt. Meglehetősen idegesen állt fel, amikor a felügyelő belépett. Óhajt valamit? Van valami? Kérem, üljön le, Mrs. Fortescue. Még egy pár kérdést szeretnék feltenni önnek. Persze, tessék csak, felügyelő úr. Olyan rémes ez az egész, hát nem? Olyan rettenetes. Idegesen leült egy karosszékbe. Nili felügyelő melléje telepedett, egy egyenes hátú kis székre. Gondosabban szemügyre vette az asszonyt, mint eddig. Középszerű teremtés, gondolta, és nem látszik boldognak. Nyugtalan, elégedetlen, szűklátó körülnő, de egészen bizonyos, hogy a maga szakmájában igen ügyes és határozott munkaerő volt. Amióta egy jómódú férfihez kötötte az életét, nem kell dolgoznia, de a szabad idejével nem tud mit kezdeni. Divatosan öltözködik, regényt olvas, édességet majszol. Csak hogy Nélinek, az asszony mohó izgatottsága jutott eszébe Rex Fortescue halálának estéjén, és ezt nem a tragédia feletti csámcsogó élvezetnek tulajdonította, inkább a Mrs. Percival életét elborító, véghetetlen unalom szánalmas bizonyítékának. A felügyelő fürkész pillantására az asszony szemhéja megrebbent. Kerülte Nili tekintetét, mintha ideges lenne és bűntudatos. De hogy miért valójában, azt már nem tudta Nili. Sajnos újra meg újra végig kell kérdeznünk mindenkit, mentegetőzött a felügyelő. Bizonyára roppant fárasztó valamennyiüknek. Tisztában vagyok ezzel, de feltétlenül meg kell állapítanunk a történtek pontos idejét. Ön, mint hallom, meglehetősen későn ment leuzsonnázni, ugyebár? Sőt, Miss Dáv jött fel önért, igaz? Igen, igen, ő jött értem. Bejött és közölte, hogy felszolgálták a teát. Nem is sejtettem, hogy már olyan későn van. Levelet írtam éppen. Nili felügyelő épp csak oda pillantott az íróasztalra. Aha, bólintott. Nem is tudom miért, de azt hittem, hogy ön sétálni volt. Miss Dáv mondta. Tényleg, most, hogy mondja, már emlékszem. Leveleket írtam, aztán olyan füllet volt idebent a szobában, a fejem is írtózatosan fájt, hát fogtam magam, és szóval jártam egyet. Csak épp megkerültem a kertet. Aha, találkozott valakivel? Hogy találkoztam-e valakivel? Az asszony tátott szájjal bámult Nilire. Hogy? Csak éppen azon tűnődtem, látott-e valakit, vagy önt látta-e valaki séta közben. Messziről láttam a kertészt, mást nem. Gyanakúan méregette a felügyelőt. Azután tehát feljött a szobájába, és épp levetette a kabátját, amikor Miss Dáv belépett, és közölte, hogy kész a tea. Igen, igen, és aztán lementem. Ki volt odalent? Adele meg Eleni. Aztán egy-két perc múlva megérkezett Lance, a sógorom, aki most jött haza Kenyából. És azután valamennyien uzsonnáztak? Igen, uzsonnáztunk. Utána Lance felment Effie nénihez, és én is feljöttem, befejeztem a leveleimet. Eleni ott maradt Adéllel? Nili felügyelő megnyugtatóan bólintott. Igen, Fortescue kisasszony úgy látszik még 5-10 percig is ott maradt Mrs. Fortescue-val, miután ön feljött. A férje akkor még nem volt itthon? Ó, nem. Percival csak 6:30 vagy 7 ért haza. Nem jöhetett korábban, rengeteg elintézni valója volt a városban. Vonattal jött haza?
Igen, az állomásról meg taxival.
Ritkán fordul elő, hogy vonattal jön haza?
Néha szokott, elég ritkán. Azt hiszem, olyan helyeken volt dolga a városban, ahol nehéz parkolni. Könnyebb volt a Cannon Street-i állomáson vonatra szállnia.
Aha, bólintott Néli felügyelő. Azután folytatta.
Megkérdeztem a kedves férjét, vajon Mrs. Fortescue-nak volt-e végrendelete. Azt felelte, hogy nem hiszi. Valószínűleg nem volt.
Ön esetleg tud valamit erről?
Nagy meglepetésére Jennifer Fortescue hevesen bólogatott.
Persze, mondta.
Adéle csinált végrendeletet.
Ő maga mondta nekem?
Igazán. Mikor történt ez?
Nem olyan nagyon régen. Talán egy hónapja.
Roppant érdekes, mondta Neely felügyelő. Mrs. Percival mohó érdeklődéssel hajolt előre. Egyszeriben megélénkült az arca. Nyilvánvalóan élvezte, hogy olyas valamit tud, amiről senki másnak fogalma sincs.
Vol nem is sejtette, mondta bizalmasan.
Senki sem sejtette. Én is csak véletlenül tudtam meg. Jöttem az utcán, akkor léptem ki a papírüzletből, és megláttam Adélét. Ő meg az ügyvédi irodából jött ki. Az Ansel & Worrell cégtől.
A fő utcán?
Ó, mondta Néli. A helybeli ügyvédtől?
Igen.
Mire kérdem Adélét?
Hát te meg hogy kerülsz ide?
Erre nevet, és azt mondja. Kíváncsi vagy mi? Aztán elindultunk együtt, és azt mondta. Elárulom neked, Jennifer. Végrendeletet készítettem.
Na hát, mondom erre én.
Hát az meg minek kellett, Adéle?
Csak nem vagy beteg, vagy valami.
Ő meg persze rávágta, hogy nem, dehogy is, szó sincs róla. Életében még nem érezte ilyen jól magát.
De az volna a helyes, hogy mindenki